az énje, amikor, amiről tegnap csak említést tett, amikor ő író. Hát akkor megkérem, jöjjön ki Szilasi Lászlót, és holnap, aki elmenne innen, és Budapestre megy, és a Zsidó Nyári Fesztiválra kilátogat, akkor, ha jól emlékszem, 3:30-kor szintén, vagy 4-től megnézheti, mert ott kivetítőn fognak innen Skype kapcsolatba kerülni vele, vagy ő, vagy belebonyolódtam. Akkor gyere.
Szeretettel köszöntök mindenkit újra, és akkor folytatom. Merjünk kicsik lenni, avagy az asztal beszakítására alkalmas irodalmi mű létrehozására irányuló igyekezett történeti gyökerei a magyar irodalomban. Ötletek, idézetek, Lajstromok című előadás sorozatom második, 19. századi témájú darabja. Hát akkor azt mondja, hogy... Tehát tegnap arról volt szó, hogy megpróbáltam a problémát fölvetni. Először megnéztük, amikor Spiró kitalálja ezt a kifejezést, vagy meghonosítja a magyar kultúrában, hogy beszakítani az asztalt. Visszatekintettünk egy kicsit a magnum opus kifejezésre, és összegyűjtöttük azt, hogy ugye a nagyság itt ebben a megközelítésben jelent műfajt, tehát a regényt jelenti elsősorban, jelenti a méretet, ami iszonyú nagy, vagy hát minél nagyobb, annál jobb. Jelent komolyságot, ami enciklopédikus, mélyen szántó és általánosítható problémák felvetését jelenti. Jelent egyfajta nyelvi kidolgozottságot, ami elsősorban a tökéletes mondatokból való felépítettséget jelenti, bármit jelentsen is, hogy egy mondat tökéletes. És az ötödik tulajdonsága pedig, hogy az ilyenfajta művek azok újszerűek tematikailag és poétikailag is. Ezután megnéztük egy kicsit a régi magyar irodalmat, már hogy 3 visszatekintést néztünk meg, a Bot Péterét, a Kölcsey Ferencét és Arany Jánosét. Aztán megtanulmányoztuk Bornemissza, Pázmány, nagyon sokat dolgoztunk, Bornemissza, Pázmány, Szenci Molnár életművét, valamint olyan kiadványokkal ismerkedtünk, mint a Balassi Rima Istenes Énekei, meg a Zrínyi Szirénája. És arra jutottunk a végére, hogy tehát így az asztal beszakítására irányuló igyekezethez a régi magyar irodalom az azzal járult hozzá, hogy forszírozta a kolligátum-szerűen összeállított nagyműveket. Tehát, hogy a kolligátum ideája volt amit a régi magyar irodalom ebben a tárgykörben ránk hagyott. Van egy-két mozzanat, amit most nem fogok megérinteni, de nyilván nem csak az a kérdés, hogy a történelem során ez a törekvés ez hogyan adódott össze, hanem az is kérdés, hogy miért nem amortizálódott. Tehát, hogy miért nem szedtük szét ezt valahogy. Tehát itt majd látni fogunk néhány dolgot, ami még ehhez hozzáadódott, de az is kérdés lehetne, hogy miért nem szedtük ezt szét. Tehát az egyik kérdés, amit nem fogok érinteni, az, hogy az egyik nagy téma, amivel most nem foglalkozom, az a Balassa Péter. Tehát, hogy az a kánon, amit fölépített, meg az a az a nagyszabású teljesség igény, ami munkált benne, az rendkívül fontos szerepet játszik a történetben, illetve az, hogy, hogy egy ilyen teljesség igény volt a, volt a kritikai gondolkodásának a középpontjába állítva. És nem fogom érinteni azt a kérdésem, hogy, hogy a Hekertle túlságosan korán halt meg, hogy az Erdély Miklósnak a gondolatai, vagy egyáltalán a magyar neoavangárd az nem hatotta át a magyar irodalmat teljes egészében, tehát hogy az ilyen disperz, szórt, atomizáló törekvések azok talán nem nyertek teret. És nem fogom érinteni azt, azt a kérdést sem, amit a Bán Zoltán András nem régen nagyszerűen megírt, tehát hogy, hogy kiment a divatból a főítésznek a fogalma. Tehát nem csak arról van szó, hogy a Valasa az megcsinált valamit, hanem arról is szó van, hogy az a, az a funkció, amit a Valasa betöltött a magyar kultúrában, az kiment a divatból. Tehát azt a dolgot amortizálni, hogy azt a dolgot megszellőztetni, hogy dekonstruálni, amit a Valasa létrehozott, azt csak egy hozzá hasonló funkciójú figura tudna megcsinálni, a főítész az pedig kiment a divatból. Tehát ezekről a dolgokról nagyon sokat lehetne beszélni, de ezt a részt nem fogom megérinteni, de, de lehet, hogy jó lenne, hogyha ezekről is majd beszélgetnénk még. Tehát ez például egy olyan fontos kérdéskör, ami az amortizálásnak az egyik fontos mozzanata lehetne, illetve az amortizálási esélyeknek az egyik, egyik kihagyott lehetősége. Jó, és akkor a mai alkalommal pedig a 19. századról lenne szó, és azt próbálom megkérdezni, hogy itt a 19. század az mivel járult hozzá ahhoz, hogy a magyar írók azok mindig iszonyúan nagy könyveket akarnak írni, vagy hát nem mindig, de fajlagosan gyakran. Most itt következik egy nehezebb rész, mert itt föl szeretnék olvasni egy elég hosszú szöveget, egy olyan nagyobb műből, amit nyilván sokan ismernek, de most nagyon érdemes szerintem föl eleveníteni egy bizonyos szempontból, vagy ez lenne a kiinduló pontom. Hát természetesen arról van szó, hogy Márton László a kitaposott zsákutca, vagy történelem a történetekben. Ezt a tanulmányt gondolom sokan olvasták. Akkor írta, amikor a Lánk Zsolt Bestiárium Transzilvánia, Hajlános Dzsigerdilen és az akkor még csak készülő darvasi könyvmutatványosokról kapcsán kezdett el gondolkozni a magyar irodalom történetéről, a magyar próza történetéről, és ez egy nagyon jó kiinduló pont nekünk. Azt mondja Márton László, hogy a magyar irodalom története ugye nagyon lyukacsos, szakadások, repedések tarkítják, nincs benne folytonosság, és hogy a magyar irodalmat újra meg újra meg kell alapítani. Mivel az új generációk számára soha nem tűnik eléggé modernnek, vagy eléggé korszerűnek a magyar irodalom, és ezért valahogy mindig nulláról kell elkezdeni. Tehát, hogy nincsen benne organikus folytonosság. Tehát ez az a tétel, amit aztán részletesen illusztrál nagyon szépen. És ennek egyik alesete az, hogy az új alapítású, tehát 19. század elejé magyar regény egyáltalán nem vett tudomást az előzményeiről, sem a korábbi alapításokról, sem a régi magyar emlékiratokról, és hogy ezt majd csak valamikor a posztmodern magyar regény teszi meg, hogy visszakapcsolódik ehhez a hagyományhoz, és hát tulajdonképpen ezek lennének ezek a regények, amiket itt tárgyal. Na most itt egy kicsit felolvasnék akkor. Tehát, hogy van egy ilyen szakadás, főképpen a prózában. A modern értelemben vett regény úgy jelent meg a magyar irodalomban Mészáros Ignác Kartigámjával és Duganics András Etelkájával, hogy sem a külföldi mintáit nem vállalta, sem a korabeli virágirodalom legjelentősebb széprózai teljesítményeit nem követte, nem közvetítette, ugyanakkor a régi magyar prózához sem kapcsolódott, annak eredményeit sem használta fel. Tehát ez az első alapítás, tehát Mészáros Ignác Duganics András az olyan, hogy nem hivatkozik semmire. Tehát mondjuk megoldották izomból. Tehát nem vállalják a saját mintáikat, a korábbi alapításokat sem vállalják, és a régi magyar prózához sem kapcsolódnak. Tehát, hogy egy ilyen teljesen gyökértelen alapítási kísérlet volt az első. Még csak nem is a régi magyar próza ellenében jött létre, egyszerűen nem vett róla tudomást. A régi magyar próza legjelentősebb szerzőiként az erdélyi emlékírókat szokás számon tartani, és itt a Márton idézi Láng Zsoltot. A dolog úgy alakult, hogy Mohács után Erdélybe helyeződött át minden. Így 150 esztendőn át, úgy itt 150 esztendőn át úgy, ahogy lehetett dolgozni, aminek meg is volt az eredménye, elegendő, ha csak az erdélyi emlékírók munkásságára tekintünk, mondja a Láng Zsolt. Elsősorban a Bethlen Miklóst emeli ki, és a következőket mondja róla, munkáikban szembetűnő a mondatok ereje, a kifejezés biztonsága, a jó értelemben vett bejáratottság, azaz a könnyedség, amivel az időfolyamba beilleszkednek, és amit az eltelt évszázadok sem tompítottak. És ezzel kapcsolatban fejlik ki aztán az az elképzelés, hogy ez lényegében ugyanazt jelenti, ez az az elmulasztott 200 év, ami Kundera elgondolásaihoz kapcsolódó többen is kifejtettek, hogy a magyar regény történetéből hiányzik a regényírás úgynevezett első fél ideje. Tehát ez az első probléma, amit ez az írás és a Láng Zsolt fölvetnek, hogy a magyar regénynek ugye hiányzik az első fél ideje, és úgy alapították meg a 19. században, hogy ezt nem teremtették meg. Ehhez kapcsolódik a második probléma, folytatom a Mártont, bonyolítja a helyzetet, hogy a felvilágosodáskor a semmiből megalapított magyar regényt 60-70 évvel később a reformkori írók, főleg Józsiga Miklós és Nagy Ignác még egyszer megalapítják, megint a semmiből, és a Walter Scotti historizáló, vagy a Viktor Igő és Özsén Szűi tárcázó mintakövetést nem csak a Kartigámnak és az Etelkának fordított hántat, hanem olyan szervesebb és kifinomultabb kezdeményezéseknek is, mint a Fanni hagyományai. Egyre borzasztóbb, ugye? Tehát, hogy az első félidő hiányzik, az első megalapítás az egyáltalán semmiről nem vesz tudomást, és a második alapítás meg ugyanúgy nem vesz semmiről se tudomást, a saját előzményeiről se, a régi magyar irodalomról se, de mondjuk itt legalább vannak ugye világirodalmi minták. Walter Scott, Viktor Hugo, Eugène Sue. És ezzel kapcsolatban a Márton azt mondja, hogy kimaradt az első fél idő, de talán visszamenőleg meg lehetne teremteni. Ha az elmulasztott időt nézzük, csak ugyan körülbelül két évszázadnyi fejlődésről van szó, annál elképesztőbb azonban, hogy a régi magyar próza eredményei időben mennyire közel jutnak a róla tudomást nem vevő régi magyar prózához. És akkor a vége itt ennek a részletnek, hogy az önéletírás, amely mint én formában írt, sorselemző, nagyepikai narratívum a magyar regény egyik szerves előzményének volna tekinthető, folyamatosan őrzi régi formáját egészen a 20. századig. És akkor itt olyan sorokat állít föl a Márton, hogy mondjuk Bethlen Miklós, aztán a 19. századi önéletírások a 49-es szabadságharcról, és ez egészen Dériig, meg Vas Istvánig eleven. Vagy Bethlen Kata, önéletírása a régiségből, Vajda Jánosné borzasztó emlékiratai, most a rádióban is lehet hallgatni, és Polc Ellen Csokonai Lili Sárbogárdi Jolán. Tehát a Mártonnak, most nagyjából ennek az olvasós résznek a végére értem, tehát a Mártonnak az a tézise, hogy az első félidő kimaradt, és erről sem az első, sem a második megalapítás nem vett tudomást, holott az emlékiratok később annyira modernek tűnnek, hogy gyakorlatilag a Vas Istvánhoz és a Sárbogárdi Jolánhoz képest is újszerűnek számítanak. Tehát körülbelül ez a víziója a tárgykörünkben a Mártonnak. Tehát még egyszer, 1772 Mészáros Ignác Kartigám, 1788 Dugonis András Etelka. Borzalmas történetet mond a Márton. Tehát nincsen külföldi minta, kortárs próza nem közvetíti, régihez nem kapcsolódik, és ezzel maradt ki tulajdonképpen az első fél idő, és a magyar regény második megalapítása, tehát Józsika Miklós Abafi csehek Magyarországon 30-as évek, illetve Nagy Ignácnak azok a nagyon élvezetes könyvei, vagy 44-45-ben megjelent magyar titkok, ezek pedig ugye nem foglalkoznak az előzményekkel, de legalább mondjuk külföldi mintákat már követnek. És ekkor a második megalapítással, ugye ami 1850 körüli, itt lehet azt mondani, hogy egy jó 200 év most már tényleg kimarad a regényből. Tehát ilyen szörnyűséges módon kezdődik, még akkor is, hogyha aztán később kiderül, hogy ezek az emlékiratok, ezek modernek és a modern, posztmodern törekvések szempontjából is erősen felhasználhatóak. Tehát ez volna az a rettenetesen sötét látkép, amiből megpróbálnánk kiindulni. Mártonnak szerintem számos szempontból igaza van, és el lehet gondolkodni azon, hogy egy ilyen irodalomtörténeti folyamatban, vagy egy ilyen irodalomtörténeti megszakítottságban, tehát újra, amikor újra és újra meg kell alapítani a magyar irodalmat, akkor ez nyilván önmagában is előhívja azt, hogy nagy könyvekkel alapítsuk meg. Tehát, hogy nagy műveket hozzunk létre. És mondjuk a nyelvi újszerűséget is alátámasztja, vagy megindokolhatja ez a törekvés. Tehát olyan, mintha a magyar próza nyelvét ezt újra meg újra fel kellene találni. És akkor ez a helyzet, ez szerintem jó részt megmagyarázza, vagy ez nagyon fontos hozzájárulás volt a problémán kialakulásához. És akkor innen szeretnék most tovább lépni egy-két ponton. Azt még elmondom, hogy a Márton kiegészíti aztán ezt a szörnyű kiinduló pontot néhány gondolattal arról, hogy hogyan halad tovább a magyar regény. Ez számos szempontból még borzasztóbb, mint amit eddig elmondott. Tehát az egyik legfontosabb szál, amit rövid kegyetlenséggel, vagy ilyen tömör kegyetlenséggel rajzol meg, az egyik az, hogy a kemény után a Jókai következik, a Jókai után a Gárdonyi, meg a belőle kinővő gárdonyizás, a Gárdonyiból a nyírő, meg a nyírőzés, a nyírőzésből meg a Vas Albert. Tehát, hogy nem elég az, hogy ilyen rettenetesen nehéz a magyar regény megalapítása, hanem aztán még ami érdekes, abból is ilyen szörnyű dolgok következnek. Ha jól értem, akkor úgy gondolja, hogy ez a vonal, ez például eléggé borzasztó. Azt mondja, hogy ezzel a legvastagabb és legborzasztóbb vonallal, ami a Vas Albertben tetőzött, ezzel szemben csak egy alternatíva kínálkozott a 19. század történetében, ez a Móricz lenne, meg a Krúdi. De erről úgy gondolja, hogy ezeknek meg a hatástörténetük lett eléggé vékonyka. És utána pedig arról beszél, hogy volt egy ilyen ironikus hagyományszál is. Ezt a ködlovagokhoz köti, róluk még beszélünk, és azt mondja, hogy ez az az irány, ami az egyik legtermékenyebb volt, egészen a Spiró X-ekjéig. Ez volt a harmadik vonal. A negyedikről azt mondja, hogy volt egy olyan vonal, ami ilyen destruktív természetű volt. Úgy látom, hogy ez a legtermékenyebb. Ilyen neveket mond napjainkból, vagy közelkortársokból, Szentkuti, Határhamvas, Nádas, Eszterházi, Krasznahorkai, Tandori, Petri, Kukorelli, Partinagy. Tehát a kánonnak a jelenlegi központját az nagyjából ebből az irányból vezeti le, és csak egészen halkan meri megjegyezni azt, hogy volt egy ilyen konstruktív, összerakó hagyomány is, tehát ami a hagyomány regényesített újraírásával foglalkozott. Itt csak néhány könyvet említ meg, de ezek borzasztó érdekesek, ugye a Vörös Sándor Pszichéje nyilván, Mészöly Miklós a film után, érdekes módon azt mondja, hogy Tolnai Otto, és a Sándor Iván regényművészete. Úgyhogy körülbelül ez a helyzet. Tehát egy ilyen nagyon nehéz indítást lát, és utána abból pedig ilyen eléggé problematikus vagy vegyes hatékonyságú későbbi történetszálak. Na most az a kérdés, hogy hogy a valóban vitathatatlanul nagy jelentőségű erdélyi emlékirat irodalomnak tulajdonképpen mi is volt a sorsa a magyar irodalom történetében. Tehát, hogy igaz-e az, hogyha most elolvassuk, akkor meglepően modernnek hatnak, és a kortárs önéletíró próza kontextusában is értékeseknek tűnnek, vagy pedig ezek mégiscsak kifejtettek valami hatást a magyar regény történetére. Én ma azt akarom mondani, hogy igen. Tehát, hogy amiről a Márton azt mondja, hogy csak azok a könyvek, amikről most éppen beszél, tehát a Láng Zsolt, a Hány, meg a Darvasi próbálták ezt a dolgot beemelni a tradícióba, ezeknek a feldolgozása már sokkal korábban elkezdődött. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, de az a fontos kérdés van, hogy ezeket a régi szövegeket mióta ismerjük. Na most, hogyha mellé tesszük a magyar regény megalapításainak azt, hogy mikortól ismertek ezek a régi, világi tárgyú, nagyméretű prózai szövegek, akkor nagyon érdekes dolog derül ki. Tehát ugye az egyik legjobb magyar nyelvű, világi prózai szöveg a régiségből az nyilvánvalóan a Mikes Kelemennek a Törökországi levelei. Na most azt 1794-ben adták ki. Ez szerintem önmagában is érdekes. Tehát, hogy a magyar regényt már egyszer megalapították, az állítólag nem vett tudomást az előzményeiről, viszont néhány év múlva megjelenik egy olyan prózai munka, amit elég nehéz jelentéktelennek látni. Nem? Tehát 1794-től a Mikeshez hozzáférhető, és utána pedig a 19. század második felében szerintem elég érdekes helyzet alakult ki. 1852-ben jelenik meg a Cserei Mihálynak az önéletírása, ebből a nagy szériából ez az első. 1853-ban a Szalárdi Jánosnak a krónikáját kiadja a Kemény Zsigmond. 56-ban megjelenik a Kemény János emlékirata. A Keménynek ehhez is köze volt, és az ő kezén veszett el a régi kézirat. Tehát azért nincs meg, mert ő addig olvasta, amíg el nem tűnt nála. 1858-ban, ez nagyon fontos, attól kezdve nyomtatásban olvasható a Bethlen Miklós önéletírása, ugye az egészből azt tartjuk ma a legérdekesebbnek. És utána szépen sorban a Károly Sándor, Ottlik György, ugye állítólag a Gézának az őse volt, Szamosközi István, 1881-től a Bethlen Kata is hozzáférhető, Rettegi György, és valamikor 1906-ban a Halmágyi István önéletírása az utolsó, ami ebből a korpuszból megjelenik. Ez szerintem nagyon érdekes, és erről nem szoktunk beszélni. Tehát, hogy a magyar regényt megalapítják egyszer, megalapítják még egyszer, és amikor harmadszor megalapították, akkor egy fél évszázad alatt egy elég nagy jelentőségű prózai korpusz hozzáférhetővé válik a régiségből. Ez szerintem meglepő lehetett a kor íróinak a számára. Hirtelen, ugye tegnap láttuk, hogy a Kölcsei milyen keveset lát a régiségből, és hogy tulajdonképpen Vod Péternek a látása is úgy elhomályosulóban van. És akkor egyszer csak a történeti kutatások, mert ezt általában azért történészek adták ki, a történeti kutatások egyszer csak földob egy elég nagy korpuszt. Szerintem a 19. század második felében hirtelen nagyon-nagyon megváltozott az a kép, ami a régiségről ért a kor íróiban. Tehát, ugye, mielőtt ezek megjelennek, úgy nézhetett ki, hogy ugye van egy ilyen alapvetően vallásos, regiszterű, lírai és prózai hatalmas korpusz, tehát túlnyomó részt ez uralja a dolgot. Ugye a tegnapi visszaemlékezők mind így gondoltak rá vissza, és akkor emellett mondjuk van némi primitív szórakoztatás. Az meg olyan prostó. Tehát vagy nagyon súlyosan vallásos témájú az írásbeliség, vagy pedig kifejezetten ilyen nagyon egyszerű. Tehát amit a Kölcsei ismerhetett, annak a fényében tulajdonképpen nem teljesen ostobaság az, amit mond. Ugye ő azt mondja, hogy az egészből nem értékes semmi, csak a Balassi Rimai istenes énekei, meg az Rényi. Na most akkor kiderül hirtelen, hogy van egy nagyon komoly világi prózai szál. Tehát ez azért egy olyan, egy kisebb könyvtárnyi szövegegyüttes, plusz ugye 1874-ben megtalálják a Balassa kódexet. Tehát akkor kiderül, hogy volt egy költő, akinek van egy elég nagy jelentőségű világi tárgyú verses kötete, tehát hogy a Balassi ez nem hidegítette el a hevét, hanem az egy nagy szerelmi költő volt. Tehát azt akarom mondani, hogy a 19. század második felében hirtelen kiderült, hogy egy olyan régi magyar irodalom van, vagy volt, vagy vált hozzáférhetővé, amit tulajdonképpen nem annyira lebecsülendő, mint ahogy a korábbiak gondolták. És az, amit az emlékiratokról ír a Lák Zsolt, az szerintem teljesen igaz. Tehát, hogy erős mondatok, biztos kifejezés, bejáratottság és könnyedség, elképesztően gazdagok a tárgyukban. Ugye? Tehát amikor Bethlen megpróbálja megírni az életét, akkor gyakorlatilag az ismert világot kell leírnia, és van egy ilyen magánéleti, közéleti, történeti érdeklődés benne, nem is beszélve az általános nagy filozófiai kérdésekről. Tehát a Bethlen Miklós emlékiratának van egy olyan bevezetése, amit senki nem ért gyakorlatilag a mai napig. A Tamás Gáspár Miklósnak volt egy olyan terve, hogy egyszerű majd azt megérti és meg fogja írni, de ugye ő ezt elmulasztotta, és azóta sem érti senki. Tehát az a helyzet, hogy hirtelen beszakadt az asztal. Na, azt akarom mondani. Tehát, hogy hirtelen kiderült, hogy amiről úgy gondolták, hogy egy vagy értéktelen előzmény a régiség, vagy pedig a saját szempontjai szerint értékes, de a mi szempontunkból használhatatlan, ott hirtelen a szövegkiadásokban megjelent egy elképesztően érdekes anyag. Tehát tulajdonképpen az jelent meg, ami innen nézve a régi magyar irodalomból a legértékesebb. Nem? Tehát úgy gondoljuk, hogy a Balassi Bálint szerelmi költészete az mégiscsak valami, és ami még valami, az az erdélyi emlékirat irodalom, és ez tulajdonképpen megjelent a 19. A legértékesebb része, az megjelent 25 év alatt. Ez az akkori viszonyok között szerintem ez sokkoló hatású lehetett. Tehát szerintem lehetett valami olyasmit gondolni, hogy az előzményeink, vagy a magyar irodalom indulása az nem semmi, hanem hát, hogy föl kellene kötni a gatyát, az a helyzet. Úgyhogy, és meg is lehet nézni, tehát a Bethlen az, mondom, tehát egy ilyen nagy filozófiai bevezetéssel indul, és akkor ott van egy ilyen totális munka, amit ugye a 18. század elején írt a fogságban, tehát mitől minél 40-50 évekre emlékezik vissza. Tehát egy elképesztően sűrű szöveg, az tényleg mindenkinek nagyon ajánlom olvasásra, és akkor megjelenik, vagy hát elkezdik megismerni a Balassinak a szerelmes verseit, ami pedig, hogy is mondjam, tehát az ahogy a tegnap a nagyságot definiáltuk, abból a szempontból az egy nagyon nagy könyv. Tehát nem csak arról van szó, hogy ugye a házassága előtt, alatt írt versek, nem tudom micsoda, amikor véget ér ez a sorozat, akkor van a végén néhány vers, aminek ugye a szakmában, a régi magyaros szakmában, vagy tolvajnyelven úgy szokták mondani, hogy a remedia amoris. Az azt jelenti, tulajdonképpen azt úgy fordítanám le, hogy azok a versek azzal foglalkoznak, hogy mit kezd az ember az életével akkor, amikor nem szerelmes. Tehát olyan versek következnek, amik megpróbálnak válaszokat kidolgozni erre a kérdésre. Nyilván, hogyha szerelmes vagyok, akkor úgy nagyjából el vagyok vele. De mit lehet csinálni akkor, amikor nem? Tehát nem csak arról van szó, hogy a Balassa kódex az egy szép szerelmes gyűjtemény, hanem hogy utána van egy ilyen alapvető kérdés ma föltéve, amely bármely nagy regényhez nagyszerűen, tehát méltó hozzá. Tehát ez szerintem egy sokkoló dolog lehetett, és ebből a szempontból egy kicsit érdemes azt újra gondolni, hogy ezzel a harmadik megalapítással tulajdonképpen mi is történt. Tehát a harmadik megalapítást, a magyar regény harmadik megalapítását, azt a Jókai Mór és a Kemény Zsigmond nevéhez szokás kötni. Na most, ők mindketten nagyon szorgos forrás felhasználók voltak, és számos regényüket ezek a friss forrás kiadások ihlették. Tehát hirtelen elkezdődött a küzdelem ezzel a frissen feltárt tradícióval. A Jókai az egy kicsit kényelmes volt, tehát első látásra ő tűnik a könnyelműbbnek, úgy gondolkodott, mint a legnagyobb magyar irodalom történész, a Horváth János nevű, aki azt mondta, hogy nagyon érdekes módon, hogy azt mondta, hogy nem olvasok kéziratot. Tehát csak olyan forrásokat használt, amik ki voltak adva, és a Jókai ugyanezt csinálta, de a Kemény elvetemült módon az levéltári adatokat, kiadatlan szövegeket, mindent elolvasott, és a regényei kísérő szövegeiből pedig teljesen világos, hogy a két korábbi regényalapítást ezt ők sem tartották igazán sokra. Tehát számon tartották azt, hogy voltak elődeik, de nem tartottak igazán sokra, a régiségben viszont nagyon nagy értéket láttak. Tehát, hogy ez a regényszerű forma, nagy terjedelem, komoly hang, tulajdonképpen látszik rajtuk, tehát látszik az életművön ez a meglepődés, amikor ez a forráskiadás beindult. Most megint egy lista következik, mégpedig a Kemény Zsigmond életművének a listája, meg a Jókai Móré. Az Eötvös Józsefről beszélnem kellene, de mivel itt most a 2B típusú beszélő szó, tehát az első az ír, a második olvas, az A az profin olvas, a B az meg ilyen dilettáns csodálkozó olvas, és most itt ezeken az előadásokon ez a 2B beszél. Na, tehát a 2B az mondhat ilyeneket, hogy utálom az Eötvös Józsefet tiszta szívemből, tehát nem, szerintem nem, ez a 2B olvasó nem tartja élő irodalomnak. Tehát nem tartja olyan szövegegyüttesnek, ami ma megtermékenyítőleg hathatna. Sőt, 2B az ilyet is mondhat, hogy az Eötvös József az csak egy ilyen előkemény. Előkemény. Jó? Tehát ezt az Eötvös most így ezzel kivégeztem. De nyilván ennél összetettebben kellene tárgyalni a Karthauzit, a Falu jegyzőjét és a Magyarország 1514-ben című regényét, de nem tárgyalom. Kemény Zsigmondot tárgyalom. Kemény Zsigmonddal nagyon érdekes dolog történt. Nem tudom, ki olvasott mostanában Kemény Zsigmondot, de ha olvasott mostanában valaki Kemény Zsigmondot, akkor nyilván az életműnek a végét olvasta. Tehát minden esetben az történik, hogy az irodalom történészek csúnya viselkedéséről már tegnap is esett szó. Tehát ebben az egész ügyben az irodalomtörténészek is ludasok, és azért ludasok, mert a nagy terjedelmű életműveket nekik sincs kedvük igazán alaposan olvasni. És akkor ezért ilyen belső kánonokat képeznek. A Kemény Zsigmond esetében a belső kánon úgy alakult, hogy az utolsó három regényét olvassuk, ha olvasunk valamit. 1855 Özvegy és leánya, 1858 Rajongók, a régi magyar irodalom és forrásanyag felhasználásának ugye ez a csúcs teljesítménye, és utána 1862-ben a Zord idő. Mert tulajdonképpen, hogyha a Kemény Zsigmond, tehát kimondjuk ezt a nevet, akkor nagyjából ezekre a művekre gondolunk, és kevésbé gondolunk mondjuk, vagy ritkábban olvastatjuk mondjuk azt, hogy a Kötképek a kedély láthatárán. Jó, a Jókai Mór esetében a helyzet még sokkal durvább. Mit olvastak mostanában a Jókai Mórtól? Nem tudom. Ugye azt mondják, nekem se sikerült igazából megszámolnom, de azt mondják, hogy olyan 100 körüli regényt írt. Tehát az el kell ismernem, hogy ez tényleg egy elég nagy terjedelem. És ezzel nagyon csúnyán elbánt az irodalom történet, ugye nem olvassuk először is az elejét. Az első regénye 1846, az a címe, hogy a hétköznapok. Most csak annyit mondok róla, hogy úgy kezdődik, hogy nem emlékszem, hogy szerdán volt-e vagy szombaton, elég az hozzá, hogy nagy péntek napja volt. Ez szerintem tehetséges fiú volt, tehát hogy nem? Kezdőíró, elsőkötetes, és ez az első mondat. Nem emlékszem, hogy szerdán volt-e vagy szombaton, elég az hozzá, hogy nagy péntek napja volt. Ajánlom figyelmükbe Jókai Mort. És aztán összesen 4 könyve jelent meg 1852 előtt, de mondjuk az, hogy forradalmi és csataképek 1848 és 49-ből. Ez 50-es. Ha jól emlékszem, akkor az történt, hogy a forradalmi bizottmány megbízta az írókat, hogy menjenek ki a csatamezőre, és egyfelől újságírói funkcióban, másfelől pedig az eseményeket eposzi magasságba emelve jegyezzék föl, amit tapasztalnak. Döbbenetes könyv. Tehát itt is azt lehet látni, mint a régi magyar esetében, hogy ilyen ügyes dolgokkal kezdődik, és utána elkezdődik az, amit ugye elkezdődik az a 20 év, aminek az alapján a Jókai belső kánonja kialakult. 1852-ben szokták indítani a történészek, kritikusok, azaz Erdély aranykora meg a török világ Magyarországon. Tehát itt most nem kell mondanom, hogy nyilván ezen nagyon látszik, hogy a források milyen nagy hatást gyakoroltak rá. Tehát, hogy ezt a hirtelen visszafordulást a történelemben nem azzal magyaráznám, hogy bakhuszárok, hanem azzal, hogy hirtelen kiderült, hogy a magyar irodalom eleje az ilyen nagyon gazdag. És utána jönnek ezek, hogy mondjuk egy magyar nábob janicsárok végnapjai, hát amiket ismerünk, Kárpáti Zoltán, szegény gazdagok, újföldes úr, kőszívű ember fiai, fekete gyémántok, és mégis mozog a föld, aranyember jövő század regénye, tehát körülbelül 1852 és 1872 között írta azokat a könyveit, amiket még ma is olvasunk, hogyha olvasunk Jókait egyáltalán. Holott az eleje nagyon érdekes, és borzasztó izgalmas a vége is. Tehát mondjuk a Rab Rábit mondjuk nagyon szeretem. Van az a könyve, hogy a három márvány fején dalmát témájú nem tudom micsoda, ahol egyszerűen a szerző a kritikussal beszélget. Tehát, hogy megy egy ilyen történetmesélés, és időnként ilyen horrorisztikus módon a szerző elkezd beszélgetni a kritikussal. Olyan fejezetek vannak beékelve. A három márványfej 1886-os, tehát elképesztően érdekes szöveg. Aztán a gazdag szegények, amikor megpróbált ugye egy kicsit elmerülni a városi proletariátus tematikájában, Sárga Rózsa, sokkal jobb, meg sokkal, tehát egészen komoly embereknek tetszik, már hogy szép íróknak. Úgyhogy Kemény Zsigmond önmagában is valóban eléggé, nem tudom, komor a világa, de hogy ilyen módon a Jókaiból is sikerül egy keményhez hasonlatos, tehát ilyen komoly témákban mozgó, nem tudom, a nemzet alapkérdésein töprengő, iszonyú nagy könyveket, dilógiákat, trilógiákat, tetralógiákat alkotó, ilyen mumust csinálni belőle. Tehát, hogy mondjuk én úgy látom, hogy versenyez egymással mondjuk két író, és valahogy az irodalom történet az hozzáigazította a Jókait is a keményhez. Tehát, hogy ennek a 20 évnek a regénytermése szerintem, hogy is mondjam, nem jellemző. Nem jellemző a Jókai Mórra tulajdonképpen. Tehát egyfelől az van, hogy a szisztéma az olyasmi, mint a régiségben, tehát hogy ügyes kis dolgokkal indulnak, a Jókai ügyes kis dolgokkal is végzi, de a közösségi érdeket kiszolgálva létrejött művek azok eltakarják a többit. Illetve hát az írók, meg a kritikusok, irodalomtörténészek eltakarják ezt a dolgot, ugye ahogy a kritikusok, korabeli kritikusok mondták a Jókairól, hogy azt mondja, csak a közepe Napóleon. Na most ez szerintem egy alapvető kritikusi meg irodalom történeti művelet is szorosan összefügg azzal a ballisztikus ívvel, amiről tegnap szó volt, nem? Tehát, hogy mivel ez a ballisztikus ív a legelterjedtebb, ezért azt gondoljuk, hogy az elejét, végét nem kell olvasni, mert csak a közepe Napóleon. És ezáltal Jókaiból is egy, hát tulajdonképpen egy ilyen tökfejet farigcsáltak. Úgyhogy most így praktikusan azt mondanám, hogy tehát a korai keményt, meg a korai és késői Jókait, ezt érdemes lenne újraolvasni ilyen szempontból. Tehát, hogy tulajdonképpen az életművük leszűkült az asztalt beszakító művekre. Tehát most már Jókait olvasni annyira ciki, hogyha valakinek valamit tanácsolunk, akkor mondjuk maximum azt mondjuk, hogy az aranyember, nem? Hogy az esetleg nem annyira ciki, kevés Zsigmondból meg az Ordi Idők. És akkor így néz ki a harmadik megalapítás. Tehát, hogy a kánon a nagy életművek miatt annyira leszűkült, hogy úgy tűnik, minthogyha ezek a szerzők, akik mondjuk az első sikeres regény alapítást, nevezetesen a harmadikat létrehozták, tehát akikre még úgy érdemes emlékezni, azok ilyen asztalt beszakító természetűek voltak, vagy minthogyha olyanok lettek volna. Ez szerintem egy döntő mozzanat. És hát persze az sem lett kérdéses a kanonizáció során, hogy a kettő közül melyiket kell választanunk. Itt dőlt el, hogy az igazán nagy mű az a komor regény. Ugye, ahogy már nem tudom kitől, de nagyon sokszor szoktam idézni, az értelmiségével a válás legbiztosabb jele, ami az, amikor már Jókai nem tetszik neked többé. Nem? És akkor, tehát nem csak az van, hogy az ő életművüket úgy szelektáltuk meg, hogy csak a nagyok maradtak, meg a komorak, hanem a kettejük közül, hogy a kemény győzött. Ez szerintem egy döntő mozzanat a 19. század második felének tekintetében. Na most a Jókainak az egész fogadtatása borzasztóan összetett. Ugye kortárs európai regényként kétségtelenül ez egy nagyon maradi szöveg. A kortárs angol románcként zseniális, ugye kultikus dicsőítés az e-féle olvasatra épült, és a saját olvasásai, utasításai szerint pedig olvashatatlan maradt. Úgyhogy ezzel foglalkoztam egy kicsit, ez szerintem nagyjából így van. Most, hogyha emberileg lehetséges, akkor egy perc szünetet szeretnék kérni, mindjárt visszajövök. Jó, akkor lassan folytatnám, elnézést kérek a rövid szünetért. Jó. Tehát ott tartottunk, hogy hogy ebben a kanonizációs harcban a végül is a kemény maradt felül, és akkor most megvizsgáljuk egy kicsit, hogy a Jókai, illetve Kemény milyen természetű regényeket hoztak létre. Tehát ott tartottunk, hogy azok, akik a kortárs európai regény konvenció rendszere felől olvasták, azok nem találták jónak, és itt a kritika rettenetesen elkezdte gáncsolni. Azok, akik viszont a kortárs angol románc felől olvasták, azok meg elkezdték kultikusan dicsőíteni, egyik sem tesz jót igazán az olvasásnak, és volna egy harmadik olvasási módja, amely pedig arra alapozna, hogy ő maga, vagy hát a kísérő szövegek azok milyen olvasási módot tanácsolnak. Azt akarta elsősorban, hogy a regényeit azt elhiggyék. Tehát, hogy valahogy valóságként legyenek képesek kezelni. Tehát tudta azt, hogy egy ilyen radikális imagináció az egyfelől referenciális, másfelől meg kitalált elemekből tevődik össze. És hogy ezt a kettőt nem lehet szétszálazni. Na most ez egy olyan olvasási utasításrendszer, most talán sikerült úgy összefoglalnom, amit hogy is mondjam, tehát az Izernek a Fiktív és az Imaginárius című könyve előtt elég nehéz volt megérteni mondjuk magyar fejjel, nem? Tehát, hogy nem az van, hogy van fiktív meg referenciális, mert az még úgy elég egyszerű, hanem hogy van egy imaginatív, ami teljesen fiktív, meg teljesen referenciális elemekből tevődik össze. Tehát szerintem a Jókainak ez a veszte. Tehát, hogy egyfelől nagyon gáncsolták, másfelől nagyon dicsőítették, és amely szempontból pedig érdekes volna, abból a szempontból még nem olvasták el. Tehát egy ilyen izeriánus vagy a kísérő szövegeire támaszkodó olvasás, az kétségtelen, hogy javítaná a megítélését, és szerintem emiatt a Mártonnak teljesen igaza van abban, hogy a Jókai olvasása az gárdonyizálódik, nyírőződik és vasalberteződik. De most már el lehetne kezdeni újra olvasni, hogy nekem ebben most nagyon igazam van. Az abból látszik, hogy amikor megjelent a Mészöly Miklósnak a Műhely Naplók című óriási kötete nemrégen, 2007-ben a Kalligramnál, akkor abban van néhány füzetméretű könyv, amelyekben a Mészöly azzal foglalkozott, hogy kijegyzetelje a Jókait. Ezt nem gondoltam volna, nem? Tehát nem gondoltam volna, hogy a Mészöly Miklós az megáltalkodott Jókai olvasó volt, és úgy olvasott szerintem, ahogy kellene. Tehát olvasta, mint a gép, és kivette magának azt, ami szerinte érdekes benne. Tehát mondjuk ilyenek tetszenek, hogy akinek levágják a haját, azt rátetoválják az üzenetet a kopasz fejből, azt visszaküldik, nem tudom. Tehát ilyen a saját szempontjai szerint olvasta, de ilyen kis jeleneteket, magvakat, tehát amik szerinte jók voltak benne, azokat így kijegyzetelte, és eltette magának, hogy hátha tud vele valamit kezdeni. Tegnap volt egy nagyon jó kérdés, ugye? Tehát, hogy lehet-e az elsüllyedt gyöngyszemekkel harcolni a monstrumok ellen. Az egy nagyon jó kérdés volt, és szerintem most tudok rá megválaszolni. Tehát, hogy nem biztos, hogy... Tehát nem, talán nem azt kellene tenni, hogy ilyen elsüllyedt gyöngyszemeket teszünk az asztalt beszakítóak helyére. Nem is feltétlenül azt, hogy ezeket ugye megpróbáljuk olvasni, hanem egy ilyen durva válogató olvasásra is lehetne viszonyulni hozzá. Tehát a Jókaiból elképesztő szöveggyűjteményt lehetne összeszedni, és ezt a Mészöly részben meg is tette. Meg mondom, 2B-nek az a véleménye, hogy kettejük közül azért mégiscsak ő volt az író. Tehát, hogy is mondjam, a Jókait az a nyelv érdekelte. Tehát az, ahogy a forrásokat használják, az is teljesen különböző. Erre most felolvasok egy rövidebb részletet, szerintem nagyon pontos, Margócsi István írta Keményről Mogyoróhéjban. Néhány mondat. Ugye, tehát úgy szcenírozza, hogy a romantikától a realizmus felé halad az életmű, és hogy a lélektani regényt meg a drámaiságot emeli ki benne, és ezután mondja ezt a Mogyoróhéjban a Keményről. Kemény regényírói pályájának másik felét a nagy történelmi regények teszik ki, ezekben általában a 16-17. Századi Erdély történelméből választott események megelemenítésével, az egész történelem tragikus és kiszámíthatatlan menetéről, és az egyén történelmi kiszolgáltatottságáról ad szép és sokoldalúan körülírt példázatot. Kemény, miközben igen nagy gondot fordít a korábban kötelezően előírt történeti hitelre, azaz gondosan ügyel arra, hogy tüzetesen ragaszkodjék forrásaihoz, és olyan jelenetet ne írjon le, amely bármi módon ellentmondana a források objektív hitelének, s valóban roppant precizitással törekszik arra, hogy az olvasó szeme előtt megelevenítse az elmúlt kor világát, elbeszélőként, nagyon modern gesztusokkal élvén, mindvégig érzékelteti azt is, hogy a regényvilága természetesen fiktív világ, és megelevenítése a szerző épp most adott önkényének függvénye. Na hát ez szerintem tényleg ilyen. Tehát a Kemény az tényleg ilyen, tehát példázatos. Amikor a forrásokat olvasta, akkor nem a nyelvüket próbálta aktiválni, hanem ezt a történeti hitelt próbálta kitermelni, és idegesítően metaleptikus természetű. Tehát a valóban azon van, hogy a világa az lelepleződjék, mint teremtett fiktív világ. Lehet mondani, hogy a hót ellenkezőjét csinálja, mint a Jókai, aki ugye el akarja hitetni. Tehát azt akarja elérni, hogy amikor olvasol, akkor belefeledkezzél és fogadd el azt valóságnak. És ezzel szemben egy olyan életmű kanonizálódott, ami a történeti hitelre, a példázatra, meg a metaleptikus önreflexióra épül, ami szerintem mind tulajdonsága lehet az általában nagynak látott könyveknek. Tehát én tulajdonképpen most, nem én, 2B azt akarja mondani, hogy Kemény Zsigmond a magyar regény tradíció egyik fő hibbantója. Jó részt neki köszönhető, hogy végképp minta lett az asztal beszakítására irányuló izzadságszagú igyekezet, meg a metaleptikus, öntetszelgő önreflexió és a tanító példázatosság. Jó, tehát ez most egymás között vagyunk, én ezt most elárultam, hogy így gondolom, illetve hogy 2B ezt így gondolja. Tehát szerintem a Margócsi ezt a dolgot helyesen írta le, és sokkal jobban jártunk volna, hogyha Jókai marad meg ebből a harmadik alapításból, és tulajdonképpen ez a mániám, vagy ez a keményről az imént összegzett kép az, ami engem igazán idegesíten. Nehogy már minden ciki legyen, ami nem általánosan emberi, mondjuk, mondja a 2B. Vagy esetleg élvezetesen olvasható. Tehát szerintem ebben a 19. században a fő ludas az a Kemény, én úgy gondolom. Tehát nehogy már értéktelen legyen, ami sikeres. Vagy nem tudom micsoda. Úgyhogy szerintem a 19. századból ez az eseménysor, ami a legnagyobb hatást gyakorolta a dologra, tehát a régi magyar emlékiratok és a Balassa kódex kései felfedezése, és ennek a sokkoló hatása a magyar regény harmadik megalapítására, az, ahogy a belső kánonok kialakultak, és harmadsorban az, hogy ebben a kanonikus küzdelemben a Kemény Zsigmond kerekedett felül. Ehhez még két idézetet szeretnék hozni, ezek ilyen anekdotikus természetű idézetek. Az egyiket Mészáros Sándortól hallottam, azt mondta, hogy egyszer egy taxiban valaki szóba hozta az Eszterházi Pétert a Mészőjnek. És akkor a Mészői felhangon elkezdett sikítva kiabálni, és azt kiabált, hogy Eszterházi Péter, az egy kurva! Ez szerintem nagyon a témánkba vág. Tehát, hogy van egy olyan elképzelés, az egy kurva! Tehát, hogy van egy olyan elképzelés, hogy az olvashatóságra, tetszésre, példányszámra, nem tudom, mire irányuló igény az, tehát igen, tehát az kurva, aki ilyet csinál. Ez szerintem egy nagyon rendkívül fontos anekdota. Az egy kurva. A másik anekdotában is szerepet játszik az Eszterházy Péter, ezt ő szokta mesélni, hogy kimegy meglátogatni a Vörös Sándort. Vörös Sándor a háza előtt a járda szélen ül, és zokog. Zokog, és szintén fejhangon sipítozva azt mondja, hogy jaj, Péterkén, nem vagyok előremutató. És hogy ez nem vicces, illetve vicces, de hogy azért kiabálja azt Vörös Sándor, hogy jaj, Péterkém, nem vagyok előremutató, mert elolvasta, ugye ez nagyon jellemző Sándorra, elolvasta, hogy milyen alapon osztják a Nobel-díjat, és abban benne van az, hogy előremutatónak kell lenni. És akkor Sándor rádöbbent, hogy ő nem fog Nobel-díjat kapni. Jaj, Péterkém, nem vagyok előremutató. Például Vörös Sándor szerintem ebből a szempontból, a mi szempontunkból nagyon jó fej volt. És tényleg, tehát nem volt előremutató. Lehet, hogy az előremutatás is ennek a nagykönyvnek valahogy az egyik ismérve, nem? Tehát abban az értelemben, ahogy a Vörös Sándor zokogott az előremutatás hiányán, az egy nagyon fontos szempont. Jó, tehát, hogy szerintem a keményből következik mindkét anekdota, vagy a kemény típusú irodalom eszményből következik. Tehát az, hogy Eszterházy Péter egy kurva, a Vörös Sándor pedig azon szokok, hogy ő nem előremutató. Nyilván nem a Nobel-díjról van szó, hanem arról, hogy hogyan gondolkodnak mondjuk a magyar irodalom értelmezők ezekről az életművekről. Jó, és akkor most megpróbálunk rákanyarodni a mai témánknak a második felére, aminek nagyon primitív módon az a cél, 19. század per 2. század vég század elő, és most próbálnánk rákanyarodni arra, ami majd a következő alkalomnak lesz tulajdonképpen a témája. De akkor még egyszer, tehát ugye nagy műnek, tehát az asztal beszakítására azok a művek alkalmasak, amelyek regények, nagy terjedelműek, komolyak, újszerűek, és tökéletes a nyelvi kidolgozottságuk, legalábbis a nyugat után. Úgy tűnik nekem, hogy a nyugat előtt a tökéletes nyelvi kidolgozottság, illetve az, hogy a regény az tökéletes mondatokból álljon össze, az még nem volt része az elvárásrendszernek. Márton ugye meghúzza ezt a nagyon fontos vonalat, tehát, hogy kemény sorsanalízissel foglalkozik, Jókai a meseszövés kelmészségével, Gárdonyi fölmondja a leckét, Nyírő nyírőzik, Vasalbert vasalbertezik, tehát még a harmadik sikeres megalapításból is ez lett. És ebből következik az, hogy ez a lyukacsosság tovább folytatódik, és a nyugat már megint úgy gondolja, hogy az egészet előről el kell kezdeni. Tehát a harmadik megalapítás, ami önmagukban a szövegek, maga a Jókai kemény azok valamennyire tarthatóak, de a hagyományuk az annyira lezüllött mégiscsak, hogy ezt az egészet újra el kell kezdeni, megint csak meg kell alapítani a magyar irodalmat. A Márton egyébként ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy két nagy törésvonal van, ugye az 1772, tehát a felvilágosodás kori alapítás, és a második nagy törésvonal pedig az 1908. Na most erről sok mindent lehet tudni, sok mindent írtak erről. Szerintem az ilyen eseteknek a mintaadó példája az a Kazinczy Ferenc. Tehát most nagyon egyszerűen, amikor a Csetri Lajos ezt a hagyományt áttekintette, vagy a Kazincinak a nyelvújításban játszott szerepét újra gondolta, akkor az derült ki, hogy tulajdonképpen a Németh Lászlónak igaza van. Tehát amikor azt mondja, hogy a Kazinczy volt a nagy hibbantó, ugye innen ered a kifejezés, akkor rendkívül ravasz módon járt el. Ugye sokáig, tehát sikerült elhitetnie azt a narratívát, hogy a nyelvújítás kérdéseiben mindenki régi módi volt, csak ő volt modern. És nagyon sok kutatás kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy nem volt erről szó, hanem arról volt szó, hogy sokféle modern felfogás versengett egymással, és a Kazinczy ebben a sokféle modern álláspontnak a versengésében úgy próbál győzni, hogy mindenki másról elhitette, hogy az régi módi. Na most ez szerintem egy rendkívül fontos felismerés, amit a Csetri Lajos ebben a tárgy, és mások ebben a tárgyban kifejtettek, és ez olyannyira fontos, hogy számos esetben ez hasonlóképpen történik. Tehát amikor különböző modern álláspontok versengenek, akkor érdemes azt mondani, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy az én álláspontom modern, az összes többi régi módi. És sajnálatos módon szerintem, ahogy az 1908-as törésvonal létrejön, az egy kicsit hasonló módon történt. Tehát a törésvonalak esetében, törésvonalak létrehozásának esetében érdemes azt mondani, hogy előttünk tulajdonképpen nem volt semmi, kettő, most pedig csak mi vagyunk modernek. Ezt most így tanácsként is mondom. Tehát hogyha jelenlévők törésvonalat akarnak létrehozni a magyar irodalom történetében, akkor ezt kell csinálni. Tehát mindenki senki, aki előttünk járt, és a jelen pillanatban pedig csak én vagyok modern. Én úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben a Karinthy Frigyes Így írtok ti című műve, annak ez a funkciója. Nagyon szeretem természetesen az Így írtok tit, és óriási kedvel olvasom, de az a dolga, tehát azért jött létre részben, hogy ezt a törésvonalat létrehozza, hiszen általában ez az állítás, nem? Az előttünk járók azok kretének voltak, a velünk kortársak közül pedig csak mi vagyunk modernek. Most a témánk miatt egyetlen részt szeretnék felolvasni, ez is hosszabb felolvasás, de ez legalább érdekes szerintem. Ugye a Jókai paródia. Nemes és nemzetes Felpataki és Bodrogpataki Pataki Ákos házában azon estén nagy illuminációval ünnepét adott a szíves házigazda. Tökéletes Jókai mondat, nem? A fiatal Gellért hegyi Oszkár, tehát G és H Y. A fiatal Gellért hegyi Oszkár, kinek gyámatja ekkor a városban időzött, fesztálta születésének 6. évfordulóját. Az ifjú, szinte gyermek még, zárkózott természetű, szenzitív lélek, mondá Packalek úra fiskális, de mély sajátos tekintete van. Újbekezdés, egy mondat, ez ifjúnak valóban sajátos természete volt. Újbekezdés, egy mondat, a képzelet szárnyain lépjünk be a terembe, olvasóim, s tekintsünk kissé körül. Egy ablakmélyedésben áll az ifjú Gellért hegyi. Keresztbe font karján a fiatalos izmok már hullámzani kezdenek. E karokból valaha vas lend, és jaj annak, aki te karok, rossz szemmel nézendenek egykor. Nyilvánvaló, hogy ez a halhatatlan rész, tehát, és jaj annak, aki te karok, rossz szemmel nézendenek egykor. Nyugodtan beszélget az ifjú a fiatal fiskálissal. Kiről beszélnek? Lépjünk közelebb. Óriási. Az ifjú Amanda kisasszonynak migrénje lehet, jegyzi meg ravaszul a fiskális, egy oldalpillantást vetve az ifjúra, még szavainak hatását figyeli. Úgy lehet, válaszol szerényen az ifjú, ki lát e szavak merev fátyola mögé. Amand kisasszony halvány, komoly tekintetű leányka, alig 3 éves, szinte gyermek még. Már-már serdülő termetén diszkréten feszül meg az egyszerű, világos kék pelenka. Tehát az a helyzet, hogy a Karinthy volt a pöröly a családba szerintem. Tehát ő elvégezte ezt a dolgot, nem hiszem, hogy ezután olyan nagyon, tehát hogy úgy feldobódott volna a Jókai kötetek példányszáma. Bár hát a Márai végig utálta azt, hogy ahogy a naplókban ez világosan tetejelhető, hogy még mindig a Jókai fogy a legjobban. Tehát nagyon sokáig kitartott ennek ellenére is. De minden esetre sikerült ezt a törésvonalat létrehozni, és vagy nem vették észre, vagy kifejezetten el akarták fedni azt a másik kortárs vonulatot, amit ugye régen úgy mondtak, hogy Jókai, Mikszáth, Krúdi, Ködlovagok, Csárt, nem tudom. A Ködlovagokat mindenki ismeri, most csak annyit mondok, hogy a Ködlovagok című válogatott kötet 1942-ben jelent meg a Szent István Társulatnál, Turzó Gábor szerkesztette, és a Márai Sándor írta hozzá az előszót, és ugye a kötet címéből lett ilyen irodalomtörténeti szakifejezésé ez a Ködlovagok. Krúdi, Csát, Ambrus, Csolnoki, Kafka, Színi Gyula, Török Gyula voltak a kötetben. A Márai az azt mondta, vagy azt írja az előszóban, tiszterővel dicsérve ezt a korpuszt, hogy ezek csak írók. Tehát, hogy kizárólagosan csak írók, semmi más céljuk nincsen. És mára tulajdonképpen mindazon szerdők gyűjtőneve lett, akik vagy nem tartoznak a Nyugathoz, vagy csak periférián, vagy akiket a Nyugat megpróbált elfelettetni, és akiket megpróbált úgy beállítani, hogy hát ugye azok sem modernek, csak mi. Tehát mondjuk a Juh Zsigmond, Petelei, Turi Zoltán, Tömörkény sorakoztak még fel hozzájuk. És ez szerintem egy eléggé fontos elem a történetünkben. Tehát, hogy a Jókaiból kiinduló mondjuk ilyen nem valóságismerő, hanem ilyen tündéri szál, az volt az egyik fő problémája szerintem a Nyugatnak. És akkor most a 2B a rá jellemző primitivitással azt mondja, hogy közben pedig a maga a Nyugat tulajdonképpen nem termelt nagy regényeket. Nem? Igaz ez? Ez talán igaz. Vagy hát 2B szerint igaz. Ez 2B azt mondja, hogy Babits Mihály regényművészete úgy, ahogy van, rettenetesen borzasztó. Nem tudom, ki olvasott Babits regényeket, egymás közt felnőtt emberek bevallhatjuk, hogy azok nem jók. Tehát azok szerintem didaktikusan próbálnak felmondani nem mindig teljesen megértett friss kulturális alakulatokat. Én semmiféle örömet nem találtam benne. Nyilvánvaló, hogy Móricz Zsigmondról mindezt nem lehetne elmondani, de azt sem lehetne elmondani, vagy nem tudnám úgy kezelni, hogy mondjuk a Móricz Zsigmond a Nyugat regényírója volt. És az nyilván most a kanonizáció teljesen újra fog rendeződni, vagy hát már rendeződik is a történő irodalom hatására, de pillanatnyilag inkább, én úgy érzem, hogy inkább a novelláival kanonizálódott, de ezt mondom, ezzel kapcsolatban most még 2B sem mond semmit, mert ez most történik. És hogyha megnézzük, akkor 2B az úgy látja, hogy a Kosztolányi Dezsőből is ugye az esti kornél, meg mondjuk a tengerszem a maradandó, a többi talán, nem tudom, a többi talán kevésbé. És valami olyasmit akarok még mondani, hogy nyilvánvaló, hogy a Kosztolányi Dezső a főszereplője annak a történetnek, amikor a regény mondatainak a minősége nagyon fontos eleme lesz az adott regény megítélésének. De most, ahogy ezeket a most szóba hozott szövegeket újraolvastam, megnézegettem, valahogy lett egy olyan benyomásom, hogy először a magyar irodalom történetében ezek a háttérbe szorított ködlovagok akartak tökéletes mondatokat alkotni, és egy kicsit olyan, mint, nem tudom, tehát ez tényleg csak 2B mondja, de olyan, mintha Kosztolányi lenyúlta volna, vagy tőlük nyúlta volna le ezt a törekvést. Tehát a csakíróságot is, meg azt, hogy tökéletesnek kell lenni a mondatnak. Ez most így tényleg, ez csak 2B mondja, mert ez nagyon csúnya gáncsoskodás, de minden esetre most kifejezetten ez lett a benyomásom. Tehát, hogy nem csak az történt, hogy a ködlovagokat leszorították, mint nem modern írókat, vagy akiket csak így kedvesen szeretünk, de igazán nem tartunk sokra, hanem még ráadásul bizonyos kezdeményezéseiket, azokat le is nyúlták és beépítették a saját poétikájukba. Szerintem ez történt, és innen indul az, amit mostanában a mondat kultusza vagy terrorjaként szoktak emlegetni. És az alapkérdéseket érintő, tehát ugye a kollégátum jellegű régi magyaros ismérvekhez, meg az átfogó példázatos, tehát a Kemény Zsigmond ismérvekhez, ekkor kezd el fölzárkózni, tehát a nagyság ismérveihez ekkor kezd el fölzárkózni a tökéletes mondatstílus eszménye. Tehát, hogy a 19. század második fele, illetve a századforduló tekintetében, ezt majd holnap próbálom el kifejteni, tehát a két főszereplőnk, tehát az elődök közül szerintem a Kemény Zsigmond és a Kosztolányi Dezső, most csak egy olyan írásról szeretnék egy keveset beszélni, ami viszonylag ismert, és szerintem nagyon szépen mutatja, hogy egyfelől a Kosztolányi Dezső ebben a kérdésben kezdeményező volt, másfelől, hogy egy kicsit mást mondott, mint amit általában gondolni szokás. Ugye azt a közismert írását vettem elő, hogy egy és más az írásról, Pesti Hírlap 1932. november 27-e. Ez egy nagyon sokat idézett szövege, de érdekes módon nem arról szól, hogy mi a helyzet a mondattal, hanem egyszerűen a rövidségről és a tömörségről szól, és azt mondja, hogy tökéletes mű az, amit már nem lehet meghúzni. Tehát nem lehet többet kivenni belőle. És nagyon érdekes, hogy tehát a rövidséghez és a tömörséghez kapcsolódó kezdeményezéseket is befalta a nagy mű magába. Tehát az, amit itt a Kosztolányi mond, az tulajdonképpen ilyen kicsi műveket hozna létre. Tehát azt mondaná, hogy ilyen kicsi, éles, büdös műveket csináljuk, és hogy ezt a stílus eszményt, amiből a szövegből kirajzolódik, a nagy könyvre irányuló igény az olyan erős, hogy ezt is magába tudta olvasztani. Ugye, ezt gondolom sokan ismerik, de azért most érdemes lassan végigmenni rajta. Tanítványaimmal először is szöveget olvastatnék. Versenyre szólítanám őket, hogy bírálgassák, dúlják föl, marcangolják szét. Nem? Tehát így visszatekintve, amit a Kosztolányi stílusáról szoktunk gondolni, vagy amilyen kezdeményezéseket a nyakába varunk, ez itt elég furcsán néz ki ez a mondat, nem? Tehát dúlják föl és marcangolják szét azt a szöveget, amit olvasnak. Díjakat tűznék ki azoknak, akik az értelem és érzés kára nélkül ki tudnak belőle hagyni. Tehát lehet, hogy ilyesmi nincsen, vagy hogy a jelenlegi irodalomelméleti felfogásunk szerint ilyen persze nincsen, tehát nem létezik olyan, hogy kihagyok belőle, és az értelem meg az érzés az nem károsodik ezáltal. De akkor is nagyon érdekes, amit mond. Nem azt jutalmaznám, aki egy tetszetős jelzőt talál ki, vagy egy kerek mondatot hoz össze, hanem azt, aki kigyomlál egy henye jelzőt, egy sületlen mondatot. Tehát, hogy ki kellene húzni. Tehát, hogy a szöveg mennyiséget minimalizálni. Arra oktatnám őket, hogy vessék meg az üres és hamis szavakat, mert később csak így becsülhetik azokat a szavakat, amelyekben tartalom és igazság van. Megmagyaráznám nekik, hogy mindig úgy kell írniuk, minthogyha nem volna idejük. Torkukon a kés és haláluk előtt csak pár pillanatot kapnának, hogy valljanak legbensőbb titkukról. Ez azt hiszem nem az, ahogy az Eszterházy szokott mesélni az Ottlik mondatairól, és ennek kapcsán a Kosztolányi mondatairól, nem? Megmagyaráznám, hogy mindig úgy kell írniuk, mintha helyük se volna, és a körmükre kellene odaszorítaniuk életük dióhéj történetét mákszem betűkkel. Tehát ez közelről olyan, mintha a Hemingway mondta volna, nem? Vagy nem teljesen úgy gondolkodik, mi gondolkodunk őróla. Megmagyaráznám, hogy mindig úgy kell írniuk, mintha minden egyes szavukért borsos dítételt fizetnének akár a sürgönyözők. Tehát nem arról van szó, hogy hogy a tökéletesnek kell lenni a mondatnak, hanem inkább, tulajdonképpen inkább a szavakról van szó, nem? Tehát, hogy azokból legyen kevés, és azok legyenek pontosak. Hát nem azt szoktuk mondani, hogy a szó-mondat-poétika váltás az valahol itt kezdődik, és hát nem tudom. Természetesen a rövidséget csak a saját kárunkon tanulhatjuk meg. Eleinte nehéz, fájdalmas megcsonkítani önmagunkat, sajnálod minden sorodat, amelyet papírra vetettél, amikor törölni akarsz, úgy érzed, hogy tulajdon kezedet, ujjadat kell levágnod. De tévedsz. Nem a kezed az, nem is az ujjad. Csak a zöld, piszkos körmöd. Vágd is le, nem kár érte. Tehát ez az, amit a Kosztolányi tulajdonképpen egy ilyen egyszerűbb kivitelben, ahogy röviden összefoglalja azt, hogy a stílusról mi az eszménye, ez tulajdonképpen nekem ez tetszik. Tehát ezzel teljesen egyetértek, csak az, ahogy a Kosztolányinak a stílus eszménye értelmeződött, az szerintem ennek nem ez. Mert szerintem úgy érzem, mintha egy kicsit túl lenne hajtva, vagy túl értelmeződött volna a Kosztolányi stílus eszménye, és amilyen irányba túlértelmeződött, az meg szerintem talán egy kicsit vagy káros, vagy legalábbis szörnyűségesen unalmas. És akkor tulajdonképpen eljutottunk itt odáig, hogy ami a mániámnak egy másik fontos összetevője, hogy a mondat, a magyar irodalomban a mondat egy kicsit túlgyőzte magát. Tehát, hogy tulajdonképpen mindennél fontosabb lett a nyelvi megformáltság, és a nyelvi megformáltságon belül pedig a mondatnak a megalkotása lett mindennél fontosabb. És eljutottunk ennek a történetnek a kezdőpontjához, és innen szeretném a holnapi alkalommal folytatni. Tehát, hogy a Kosztolányi stílus eszménye, illetve a Kosztolányi mondat, ugye, ami egyfelől egy létező valóság, másfelől pedig az ő elmélkedéseinek a tárgya, az hogyan alakult át azzá a fétissé, ami mondjuk ma már azért egyre többeket idegesít. Jó, úgyhogy mára tulajdonképpen ennyit gondoltam. Tehát az emlékirodalom kései fölbukkanása, a kemény győzedelmeskedése, és a nyugatnak az a ténykedése, hogy részben háttérbe szorította a kötlovagokat, részben pedig bizonyos stiláris erényeiket lenyúlta, és úgy gondolom, hogy így a 19. századnak, a századfordulónak ezek a fő hozzájárulásai ahhoz, amiről beszélünk. Tehát ez két olyan mozzanat, ami az asztal beszakítására irányuló igyekezetet ebből a korszakból leginkább befolyásolta, és akkor a holnap pedig igen, tehát ennek a mondatmániának a kialakulásával szeretnék foglalkozni, még azzal az egy-két dologgal, ami az asztal beszakítására irányuló igyekezetet egy kicsit gátolja napjainkban. Jó, én ennyit akartam mondani, és most talán még inkább szeretném kérni, hogyha lehet, akkor beszélgessünk még, mert az úgy sokkal jobb. Köszönöm szépen. Mit szóltok ti ehhez?
Megedkünk, hogy fejtse ki, hogy ötvössel kettővének milyen problémája van.
Hát egészen röviden, tehát ilyen előkeménynek látom. Tehát egy olyan fajta komolyságot érzékelek rajta, ami megelőlegezte a keménynek a kemény élet teljes egészében megjelenik, és nem biztos, hogy így alakult volna a történet, hogyha az ötvös nincs ott előtte. A kettőbé az úgy olvas egy kicsit, hogy azokat a könyveket tartja jónak, amik a jelenben a kettőbé elképzelése szerint még szövegeket tudnának eredményezni, vagy ihletni, vagy előidézni. És ilyen szempontból az ötvös az teljes mértékben halott. Mert nem úgy, tehát nem abban az értelemben rossz, mert kettőbé ugye úgy is olvas, hogy tetszik-e neki. Tehát mondjuk a Babits ez nem tetszik. De azt el tudom képzelni, hogy abban van kezdeményező erő. Tehát ez lehet, hogy ez egy eleven dolog, csak nekem nem tetszik. Az ötös az szerintem döglött. Tehát hogy az nem tudom elképzelni, hogy új műveket tudna létrehozni. Hát igen, ez ciki, amikor kettőbének ki kell fejtenie, mert ugye kettőbé nem fejt ki, hanem van ilyen tuskó. De hát szerintem mindjárt van ilyen, nem? Tehát mindenkiben van egy ilyen izomgép, és akkor hát most adjunk neki szót. Bocsánat.
Biztos, hogy a kettőbé tényleget sohasem olvasott a politikai tárgyalászéből a kétszer szövegét, és hogy az ellenszemben az nem vezethetően visszaállt. Úgy értem, hogy hát egy az közös tepek között közösben is kell mondani, hogy kettőben a jelentékeny politikai eszés közírók voltak. És ugye ez megjelenik a szövegeiben is, ez a fajta gondolkodás, hogy nem ezt tudja többek között a kettőbé. Nagyon röviden szóval közéletiséget.
Hogy inkább ezt a 2A utalálja ezért, igen. De a 2B az nem olvasta az eszélyt, a 2B az izomgép. De ez nagyon fontos, igen. Tehát tegnap ugye a Varaci kérdezte, hogy ez az egész nagyság hogyan függ össze azzal, hogy a magyar írónak politikailag is állást kell foglalni. És nyilván, amikor rátekintünk az életműre, akkor látjuk, hogy politikailag is állást foglaltak. És amikor esetleg el is olvassuk, akkor látjuk, hogy nincs a politikai állásfoglalás nincsen műfajilag külön választva, tehát a szövegekben ez benne van. De 2B nem ezért utálja őket, mert az nem olvasta az eszéket. 2A mondjuk az ezért tartja problematikusnak, igen. Tehát, hogy az életműnek az egyéb részei, azok beszivárognak a regényekbe.
Igen.
A teóriába be volt illesztve, csak az időszorításában hagytam ki, tehát a 2B elképzelései szerint nem túlságosan eredetien, ő úgy gondolja el, hogy a Jókainak ebből a tündéri oltalából következik inkább a Mikszát, és a Mikszátból meg a Krúdi következik, meg a ködlovagok. De ezt itt most nem volt idő kifejteni. A koncepcióban így férne el, tehát egy olyan sorozatban van helye, ami valóban nem ezeket a monstrum komoly műveket preferálja, hanem próbál egy kicsit játékosabb lenni. Hát az igen, tehát a megítélésének a szempontjából valóban ez, igen, ezt a részét ezt nem dolgoztam ki teljesen, hiszen ugye ezek a novella ciklus szempontjából ez erősen kanonizált dolog. Úgyhogy ezen majd még gondolkodnom kell. Tehát történetileg van helye, a megítélés szempontjából nem dolgoztam ki rendesen.
Rendkívül jelentős, és mondjuk bizonyos, hogy nem egy nyugat szerződés, tehát a füstmi lárom, szent,
Nem, itt kifejezetten az első, abszolút az elejére próbáltam koncentrálni a dolognak, nyilván lehetne árnyalni. Itt most csak a legeleje érdekelt. És azért érdekelt a legeleje, mert ugye az egész mondatmánia az a Kosztolányi köré szerveződött meg. Igen, tehát ezt a részét most nem akartam érinteni, ez későbbi ügyekben lett fontos, nem? Tehát, hogy amikor a Balassa megpróbálta visszakötni a nyugathoz mindazt, ami azután történt. Igen, tehát ez nagyon fontos kiegészítés lehet, ezzel most a felkészülés során nem foglalkoztam. Tehát a későbbi nyugatregények. Tehát a mondatmániában szerintem a, nem tudom, majd meglátjuk, tehát a Kosztolányi, Ottlik, Eszterházy, és akkor emiatt ezt a részt egy kicsit elhanyagoltam. Igen, a Mixátnak ezt a könyvét valóban nagyon fontosnak tartom, tehát az látszik rajta, hogy az egy nagyon erős orvosási javaslat, aminek elsősorban az a célja, hogy megteremtse a saját elődjét, aki tulajdonképpen egy kortársa volt, vagy nem tudom. Tehát ott úgy próbálta olvasni, és ez az előző kérdéshez is szorosan hozzátartozik, tehát hogy úgy próbálta olvasni, hogy tudjon belőle a saját szempontjai szerint elődöt teremteni. Azt egy nagyon fontos könyvnek tartom ebből a szempontból. Ez pedig igen, tehát a Jókai regényei azok valóban folytatásokban jelentek meg, és nyilván a kortárs befogadó számára másodlagos volt az, amikor megjelent kötetben. Hát nyilván óriási példányszámokat ért el így is, de alapvetően folytatásokban olvasták, tehát itt ezen a példán jól látszik, hogy ezek tehát a Monstrum könyvnek a létrejötte az olvasó teljesítménye is. Nyilván már nem tudjuk azt modellálni, hogy milyen lenne úgy olvasni, hogy mondjuk idő telik el a fejezetek között, és apró dózisokban fogadjuk be. Illetve, hogy a folytatásosság miatt ezek a nagy könyvei, ezek tulajdonképpen kicsi részekből álltak. Tehát lehet, hogy nagyon valószínű, hogy egy korabeli olvasó számára ez a monstrum jelleg még az életmű középpontján sem áll, hiszen azok is önmagukban is megálló fejezetekből léteztek. Hát ezért mondom, hogy valami ilyesféle olvasás, tehát amit a Mészöly Miklós javasol, illetve végrehajtott, az valami ilyen természetű volt. Tehát, hogy ő képes volt darabolva olvasni ezeket. Nyilván a folytatásoknál is kisebb részekre darabolva. De igen, tehát az a helyzet, ami létrejött, most nyilván életművekről beszéltem, de jó részt az olvasók teljesítménye természetesen. Tehát a Jókait nagyon örömtelien lehet ilyen daraboló módon is olvasni. Igen. Hát a Mixát javaslatának meg szerintem az volt a lényege, hogy megpróbált Szerintem megpróbálta úgy olvasni a Jókait tulajdonképpen, ahogy a Jókai kísérő szövegei javasolják a befogadást. Tehát most már, hogyha a Jókaira gondolunk, akkor valamilyen fantáziagépet látunk. A Mikszát meg látta benne azt, hogy nem tudom, tehát, hogy a valóság ismeret legalább olyan súlyos benne. És akkor tehát először szerintem helyreállította, vagy végrehajtotta azt az olvasást, amit a Jókai szándékolt, vagy jónak tartott, vagy kellemesnek tartotta volna a saját regényeihez, és aztán ebből próbált valami elmozdulásokat létrehozni. És ezért mondom azt, hogy a Jókai Mikszáth Krúdy vonal az úgy nagyjából szerintem tartható, mert Mikszáth azért ilyen irányba vitte el szerintem egy kicsit. Hát ugye a Keménnyel kapcsolatban ez inkább ki van dolgozva, tehát ott úgy gondoljuk, hogy a lélektani regénnyel nagyjából egy időben ő mindent olvasott és mélyen átsajátított. Tehát róla jó véleményünk van. A Jókairól meg szerintem azt gondoljuk, hogy olvasott mindent, de abszolút nem foglalkozott vele. Tehát ami irodalomtörténetileg talán bizonyítható, azok az angol nyelvű románcok, tehát románcos történetek. Nem próbált ilyen modern szövegeket követni, vagy amikor követett valami ilyesmit, akkor az mindig olyan kicsit olyan parodisztikus jellegű. Tehát valószínűleg a Jókainak volt egy olyan elképzelése, hogy a kortárs trendeket azokat nem lehet meghonosítani, hanem hogy valami sajátból kellene organikusan. Úgyhogy nyilván az, hogy a Keményi győzedelmeskedett a Jókai fölött, vagy hogy a kánonnak súlyosabb figurája, mint a Jókai, annak éppen ez az egyik oka, nem? Tehát, hogy az újabb irodalom történeti konstrukciók, azok ugye azt tartják jónak, ami a kortárs európai trendekkel szinkronban van, amivel nincsen szinkronban, azt nem tartják jónak, nem? Tehát a kanonizálásnál ez nyilván szerepet játszott, és ez szerintem önmagában is egy nagyon, nagyon kellemetlen hatású dolog. Tehát, hogy nehogy már az legyen a jó, ami feltétlenül szinkronban van, nem? Vagy hát ez jó, persze, csak de nehogy már csak az legyen a jó, nem? Tehát, hogy ebben szerintem van egy ilyen durva kisebbségi érzés, és szerintem ez problematikus. Tehát ahogy manapság a kánonok képződnek, abban szerintem ez kezd túlnyomóvá válni, hogy szinkronban van-e a kortárs kezdeményezésekkel, nem biztos, hogy ez az egyetlen szempont, nem? Hát az egyik legdurvább szelektáló erő a kánonokban az éppen ez, nem? És akkor... Biztos, hogy vannak ilyen feltételei, nem tudom, tehát én úgy tanultam, hogy a Móricz volt az első, aki írógépet használt, nem? Tehát aki írógéppel hozta létre a műveit, ott szerintem nincsen ilyen törekvés, nem, hogy tökéletesek legyenek a mondatok, nem? Tehát nekem az olyan fésületlennek tűnik. Tehát én szeretem abszolút mértékben azt az irányt, de ott nincs ez, hogy minden mondat tökéletes legyen faragva, nem?
Hát most egy mártogatóstól, golyóstól jellegű, tehát valami olyasmi technika, nem az írógép, hanem a kézírásnak. Az írógép egy nagyon más dolog aztán.
Aha. Ezt fölírom, és majd 2A-val megkutattatom ezt a problémát. Tehát azt nem tudom, hogy a ködlovagok azok milyen írószerszámot használtak. De alkalmas volt az írószerszámok a folyamatos írásra, az biztos, nem? Tehát a golyóstól, töltőtől ilyen szempontból mindegy nekünk, mert mindegyik elég sokáig lehet vele írni. Hát gondolom töltőtollasak voltak, nem?
Lehet, igen, hogy...
Igen. Tehát, hogy ilyen bandában lehet, hogy ők voltak az elsők, akik folyamatos írásra alkalmas eszközt használtak. Az biztos, hogy Jókai még mártogatott. Nem tudom, igen, ezt majd 2A-val megvizsgáltatom. Nagyon köszönöm a javaslatot, illetve 2A, nagyon köszönöm. Hát ez biztosan nagyon érdekes kérdés. Nekem a legérdekesebb az volt, amikor egyszer a Nádas Péter egy beszélgetésben elmondta, hogy az neki nem elég, hogy egy eszközt használ. Mert akkor egy médiumot, mert csak akkor a mondat csak abban az egy médiumban lesz rendezett. És ezért ő úgy csinálja, hogy leírja a kezével, átírja írógépbe, átírja számítógépbe, és nagyon valószínű, hogy az egészet föl is olvassa. Mert akkor ugye minden médiumban rendezett lesz. Ebben szerintem van valami, vagy én úgy érzem, hogy a párhuzamos történeteken ez érezhető. Tehát, hogy minden médiumban rendezett. De nyilván ezután fölmerül az a kérdés, hogy ha mindent lehet használni, akkor nyilván mindegyiket kell is, hogy így módon legyen rendezett. Ez szerintem az egész ügynek, amiről szó van, az egyik egészen szélsőséges példája, nem? Tehát amikor a mondat már annyira fontos, hogy minden médiumban fontos az, hogy tökéletes legyen. Vagy akár az, amit az Eszterházi írásmódjáról tudunk, nem? Tehát, hogy újra és újra átírni kézzel, legépeltetni, vagy amikor azt mondja, hogy számítógépet csak a szecskaműfajok esetében használ. Hogy egyébként ez nyilván teljesen alkalmatlan arra, hogy szépirodalmi szöveget hozzunk létre. Tehát ezek nagyon, nagyon fontos dolgok. A Nádas egyébként azt mondta, hogy a számítógép használta, az a baj, hogy a számítógép használata esetében nem szöveget látunk, hanem hát a szószoros értelmében végül is képet látunk, nem? Tehát ez is egy nagy téma, hogy miért baj az, hogyha esetleg az írás az képként jelenik meg. Ilyen szempontból miért kell korábbi médiumokat is elővenni. De igen, ez nagyon jó.
Van egy portugál író, a legnagyobb realistájuk, az Észadi Keirus, és nekik a realista és naturalista korszakának a határát egy ilyenfajta, akkor vett írógépet. És egy korábbi regényét átírta, sokkal több benne a naturalista regényekre jellemző mindenféle.
És akkor a tudós kutatói úgy gondolják, hogy ez a két dolog összefügg, hogy váltott. Abszolút, semmi bajom nincsen, tehát hogy egy kicsit elegem lett belőle, tehát hogy ez túl győzte magát. Nekem ez, hát nyilván nagyon szeretek ilyet olvasni, nem? Hát ebben nőttünk föl, hát nyilván arra vagyunk szocializálva, hogy úgy gondoljuk, hogy egy könyvben tökéletesek a mondatok az elejétől a végéig. De hogy mit tudom én, amikor... Azért ez borzasztó érdekes, amikor előveszünk egy Tarr Sándor novellát, és azt látom, hogy hát nincsenek megcsinálva a mondatok. azt mégis milyen szörnyen jó, nem? Tehát én csak azt mondom, hogy egy kicsit, hogy a mondat túlgyőzte magát. Annyi mindent kell csinálni egy szép irodalmi szöveg létrehozásakor, nem? Nyilván ez a sok minden, ez csinálódik is. De ez már annyira szép, hogy ez már sok. Tehát, hogy egy kicsit ez sok lett, annyi. Tehát, hogy szinte már csak ez van. Nem biztos, hogy ez prózában ez teljesen helyes. Vagy hogy nem fedde le más dolgokat. De majd még próbálok holnap dolgozni rajta egy kicsit. Tehát nyilván nincsen vele semmi bajom, csak kicsit eluntam. Senki más nem unta el rajtam, kívül csak én. Köszönöm. Ez nagyon jó, és nyilván azt az irodalmat nem ismerem annyira. De azt elárulom, hogy ami fölbiztatott arra, hogy talán erről a dologról lehetne beszélni, az a Nick Hornby-nak a kritika kötete. Hát ami egyszerűen, hát nem tudom. Tehát, hogyha valaki ilyet csinálna magyarul, mindörökre kifociznál magát az irodalomból. Tehát ne... Majd holnap idézek egy-két részt meg, hogy szeretnék egy kicsit lelassítani, de hát amikor a kritika kötet elején van egy hosszú bevezető, és az igazi elmélkedő rész az azzal kezdődik, hogy engem a nyelv nem érdekel különösképpen. Most ha valaki magyarul ilyet mondana, akkor szevasz, tehát mindörökre vége, tehát a C-ből kitiltanák azonnal. És utána következik egy elképesztően érdekes, egy hosszú elmélkedés arról, hogy akkor mi érdekli, illetve először arról, hogyha a nyelv nem érdekli különösképpen, akkor hogyan érdekli mégis. És tulajdonképpen olyanokat mond, mint a Kosztolányi nyelvelő. Tehát, hogy a nyelvét abból a szempontból érdekli, hogy hogyan lehetne minél rövidebbé, gazdaságosabbá, áttetszőbbé tenni. Hát micsoda égtelen otrombaság, nem azt mondom, hogy áttetsző nyelvet akarok. Tehát, érted, a kérdésre nem tudok rendesen válaszolni, csak azt látom, hogy vannak olyan irodalmak, 2B az ilyen, vannak olyan irodalmak, amiben ez nem így van, mint nálunk. És ez rendkívül olyan, annyira üde volt a Hornbyt végigolvasni. Tehát egyfelől azt éreztem, hogy iszonyú nagy bunkó. Hát, ahogy engem szocializáltak, vagy ahogy valamennyiünket szocializáltak, ahhoz képest az értem bunkóság azt mondja, hogy engem a nyelv nem érdekel. És utána meg elkezdődik egy olyan kritikai gyakorlat, ugye elég sok szöveget írtunk, látszik, hogy mi mindennek lehet még a nyelvi megfáromáltságon kívül örülni. Tehát, hogy föltárult egy másik világ. És nyilván ennek megvannak a gyökerei az angol szász irodalmakban. Egyébként megrázó volt az is, hogy nem tudom, hát százas nagyságrendű szövegről írt, egyetlen egy darabot olvasott fordításban. Tehát nem, tehát eszébe sült, hogy mást olvasson, mint ami angolul született. Tehát a mi olvasmányaink azok, hát nem tudom, de ott teljesen más az arány, tehát nyilván igyekszünk más nyelvű irodalmakban is tájékozódni. Tehát nem is arról volt szó, hogy nem olvas fordításokat, hanem egyáltalán nem olvas semmilyen más nyelven, csak angolul. És hogy nyugodt is ettől teljesen. Ja, nem hallottam, hogy mi.
Hogy a Hornby az egy ilyen kívánatos és létező tendencia lenne külföldön, míg a Miek pedig Kánon képző szerkezetünk, az pedig olyan, ahogy eddig volt róla szó. Mert ugye az egyik leghírhettebb a Heroldúrnak a Western Canyonja, ami levább annyira otromba és súlyos és vastalapos csőlátó, mint a Miekmár. És hogy ebben lehetnék már párhuzamba tenni a most megjelent Bezecki könyvet, ami a Kulcsár Szabót alázza elég szépen és okosan. Tehát, hogy ugyanakkor az meg egy kicsit a Hornby felé viszi el a magyar irányt. Tehát, hogy én inkább nem sem látom ezeket a dolgokat, mint hogy náluk ennyire ilyen már másról pedig felszabadultabb az is.
Ja, nem, tehát nem akartam azt mondani, hogy a az angol száz kultúra az a Hornbyban összegződik, tehát ez így fogalmam sincs, hogy ott hogy van, vagy szóval nem, nyilván nem ismerem rendesen. Én csak azt akartam mondani, hogy a Hornby az nagyon meglepő volt, és bájos, tehát borzasztóan meglepődtem, hogy így is lehet gondolkodni, de nyilvánvaló volt a szövegei alapján, hogy ott valahol más ott vannak a tétek, nem? Tehát köszönöm a kiigazítást, de nem akartam azt mondani, hogy az most az mindenütt olyan, nyilván, hogy tehát nyilván, hogy ennek a monstrum műnek annak azért, mint az európai kultúra egészében is vannak hagyományai. Csak, hogy is mondjam, lehet, hogy mindenütt ugyanúgy képződnek a kánonok, csak nem biztos, hogy mindenütt ugyanamiatt jönnek létre. Nem? Tehát nyilván van egy ilyen elképzelésünk, hogy akkor a legnagyobb műveket őrizzük meg, csak lehet, hogy ennek más okai vannak. Meg hogy nálunk tényleg annyira egyneműnek tűnik ez a dolog, hogy ezért bátorkodtam. De köszönöm. Igen, kérem.
Két kérdésem van. Az egyik az, hogy a gondolatmenet egyik kifejtetlen, de jól értettem az implicit része, hogy az első nyugatos generáció szépíró, illetve kritikai övrige, mint egy eltakarta, vagy inkább involvált a közlovagok generációjának, tulajdonképpen a teljes generáció, teljes művét, ha jól értettem. Hát itt nem az történt, hogy egyes szerzőkön belül a kanonizált nagyszövegek eltakarták a kicsi vagy a rejtett gyöngyszemeket, hanem hogy egy egész generáció bekebelezett gyenstand volt egy másik generációt. Jól értettem, ez egyik kérdésem. A másik pedig az, ami nem hagy nyugodni, lehet, hogy tévedek, de nekem úgy tűnik, hogy az előadás elegánsan kikerülte azt a kérdést, hogy a Bölcseinek a balassi olvasata egy ilyen brutális kánonképző tényező az istenességnek lehetőségek, most úgy mondván, hogy ugye ezt ismerték. De ugye utóbbi évtizedekben pedig éppen átfordult a súlypont, vagy átkerült a hangsúly a szerelmi költészetre, és mind a kettő azt a leszakító kategória. Tehát az egyiket fölváltotta a másik, mint hogyha az nem lennének ilyen kicsi, de gyöngyszemszerű szellemes szövegek, hanem az egyik brutális kánon egyszerűen megfordult mindegy homokóra, és átadta a helyét egy másik tudatosan erős kórhoznak.
Hát az első kérdés az, hogy a nyugat meg a ködlovagok viszonya az egy olyan téma, amit 2B nem tudok teljesen kidolgozni. De azt szerint ott viszont meg tudott érinteni egy érdekes problémát. Tehát szerintem egyfelől megpróbálták őket kazinci módon kivégezni, tehát hogy azok mégse olyan modernek, mint mi. De közben észrevették, hogy ott elképesztően érdekes dolgok vannak, amik nekik kellenek is, és valamennyire így meg is tartották. Tehát ilyen édes ellenségem. Valami viszony. Tehát próbálták el is takarni, próbáltak venni is tőlük, és próbálták egy kicsit az elődeikként feltüntetni őket. Tehát 2B most csak annyit tudott megérinteni, hogy ott van egy nagyon összetett viszony. Tehát, hogy kicsit elfeledtetem, kicsit lenyúlom, és kicsit elődöt csinálok belőle. Szerintem kivételesen összetett a viszony, és nincs, szerintem irodalomtörténetileg még nincsen kidolgozva. Az ott nagyon bonyolult. A Balassi esetében pedig, hát ott ugye nyilván, hogyha a gyöngyszemeket fedeznénk föl, akkor mitől Remedia Amoris részből kiválasztanánk ezeket a kurvás verseket, meg ilyesmi. Tehát ott inkább most ugye először a Balassi az istenes volt, úgy volt nagy, aztán szerelmes lett, most úgy nagy, és akkor mitől legutóbbi, vagy a legfrissebb olvasatok szerint, hogy ez a kettő, ez egyben van. Tehát a Balassi az valóban az egyre nő. Az egyre nő, tehát borzalmasan nagy kör. Ő mindig jól jár, mert akárhogy is nézem, akárhogy is kutatjuk, csak ő az első költő, azzal nem lehet viccelődni. Tehát azt aztán végképp nem lehet, hogy a magyar költészetet megalapozó életmű az kisügyes legyen. Tehát azt mindenképpen brutalizálni, vagy ilyen monstrummá kell tenni, az teljesen nyilvánvaló, és akkor most az érdeklődés középpontjában az áll, hogy a szent és a profán az milyen gyönyörűen keveredik benne. Tehát mint áldott kezével, mint szép erekével. Hogy ez milyen rettenetesen jó, hiszen az erekje milyen ronda, a nőkeze meg szép, és akkor föl van cserélve, ez milyen tök jó, nem? Tehát ez egy kifejezetten, ott nincs menekvés, tehát a Balassit azt nem lehet ügyessé tenni. Ott akkor változhatna valami, hogyha kiderülne, hogy volt előtte jelentős magyar nyelvű világú költészet, de ez ugye a fantasmagóriák birodalma egyelőre. Nagy regényt nem hozott létre, nem? Tehát igaz-e ez szerintem? De... Tehát nyilvánvaló, hogy tehát az esti kornét nem lehet kikerülni, de hogyha elfogadjuk azt, hogy a Móricz nem nyugatos, akkor tulajdonképpen hát nincsen semmi. De ez nagyon fontos, és a Szabó Dezső fullasztó hatásával is teljesen egyetértek. Az a legjobb kritika, igen. Oké. Szerintem nagyon köszönök minden, de most menjünk, mert jön az elnök is. Nagyon szépen köszönöm.
technikai dolgokat.
Sziasztok! Egy pici szünetet azért csak tartunk. Azt követően pedig Péceli Dórával, Remény József Tamással, Kovács Eszterrel beszélget Szegő János. A szerkesztői, tehát a nagy kiadók lesznek jelen, tehát érdemes bevágódni kérdésekkel, stb. Azoknak, akik szeretnének könyvet kiadni. Tehát egy pár perces szünet múlva következik az a beszélgetés, utána pedig 6-tól vacsora.